A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Ife Blondiszi Zoltán alkotmányjogász, a nap vendége, Mezei Dániel vagyok, folytatjuk a beszélgetést, mert többször eszembe jutott itt a műsor első felében, de aztán nem tudtam megkérdezni, nem jutottam el odáig, hogy alapvetően ez a tömeg, ez a több százezes tömeg, és az, hogy a békemenet október 23-án került megrendezésre, ez annak a következménye, hogy az előválasztás nagyon fókuszba helyezte az ellenzéket, a baloldalt, vagy annak a következménye, hogy talán a jobb oldalon is voltak olyan pontok, amiket el kellett simítani, és emiatt fontos volt, hogy a konzervatívan gondolkodók, vagy a kormánypártra szavazók, vagy akár a jobb oldali emberek, azok újraérezzék az összetartozás erejét.
Amikor a netadó tüntetések voltak, akkor nagyon sok levél érkezett a szervező civil összefogás fórum postaládájába, hogy na most azonnal akkor meg kell mutatnunk, hogy itt is hatalmas erő van, sőt, meg mennyivel nagyobb tömeget tudunk mozdosítani.
Ez volt a kiváltó ok anno, ha visszaemlékszünk.
De Csizmadi a László elnök úrban megvolt az a bölcsesség szerintem, hogy azt mondta, hogy nem. Tehát magyar ember ellen nem vonul. Nekik ez egy jogos követelésük. Kimentek az utcára, éltek a gyülekezési jogukkal, szemben 2006-tal ezt békésen és sértetlenül tehették. Ilyen helyzetben a békemenet nem indulhat el. Viszont, hogyha érkeznek információk arról, és most már nem untatom a kedves hallgatókat, hogy hány és hány esetben kőkeményen fellép az ilyen külső beavatkozásokkal szemben, nem csak kampányidőszakban vagy választásokkor az Egyesült Államok. Tehát, hogyha kívülről érkező a szuverenitást, a függetlenséget, vagy a törvényes kormány legitimitását alásó hatásokat észlelünk, akkor beindul egy szervezői munka, amelynek következtében létrejön az esemény, amelyet úgy hívunk most már 8. alkalommal, hogy békemenet. És ez borzasztóan fontos, mint ahogy az is fontos, hogy aki ismeri a gyülekezési joggal kapcsolatos szabályokat, az pontosan tudja, hogy jóval az előválasztási showműsor előtt le kellett már kötni az útvonalat.
Mennyivel egyébként?
3 hónappal. Uh-huh. 3 hónappal. Tehát akkor még vagy az elején jártunk, most már nem tudom felidézni a pontos időpontokat, vagy éppen azokat a cölöpöket, amelyek egyes fázisait jelentették az előválasztásnak, de azt tudom, hogy akkor még nem volt ekkora nagy hercehurca a politikai baloldalon, nem volt ekkora hangzavar, és mi már lekötöttük ezt az útvonalat, illetve már jóval előtte megfogalmazódott, nyilván nem az esemény bejelentésének éjfélén, hogy lesz egy ilyen megmozdulás és megemlékezés, amely egyébként valóban az 56-os hősökre is 2006 jogfosztottjaira is emlékezni fog, és emlékezett egyben.
Ettől függetlenül a 2022-es választásról nem lehet elvonatkoztatni, és itt mondjuk itt a 8. békemenetről beszélünk, ugye volt olyan időszak, amikor sűrű volt, talán túl sűrű is volt, volt olyan békemenet, amely vidéken került megrendezésre, Gyulán, hogyha jól emlékszem, de most, mintha erőt gyűjtött volna a civil összefogás, mintha kívülről nézve lett volna egy ilyen szándék.
A józan erőre, vagy a bölcs erőre van egy latin kifejezés, ez a fortis sapiens, vagy fortis et sapiens, a római jog elvei között tartják számon, és valahol jellemzi az arhaikus kori politikusokat. Tehát nyilvánvalóan bölcsen kell, de kell bánni az erőpolitikájával is, mert ezzel lehet célokat megvalósítani. Gyengekező politikusnak nem sikerült. És most persze ez nem az önkérdésére a válasz, hiszen itt most két esemény kapcsán az egyik fontos pillért hoztam föl, az Erzsébet teret és a miniszterelnök úr beszédét, tehát nyilván senki sem akarja sebészeti eszközökkel vagy sebészi eszközökkel elválasztani a két történést, a békemenetet és a miniszterelnök úr beszédét. És az is kétségtelen tény, hogy ilyenkor mindig van üzenet kifelé, illetve van üzenet azoknak, akik a külső segítséget szeretnék Magyarországra importálni, mint ahogy ezt 56-ban is tették Kádárék, hogy vigyázó szemeiteket a békemenetre is vessétek, amikor a politikai jövőtöket képzelitek el, és próbáljátok megérteni azt, hogy a nemzetietlen, ha tetszik, a régi Magyarországot adósságba kergető, a fontos energetikai szegmenseket kiárusító, a fontos fogyasztási cikkek használt külföldre kivinni szándékozó cégeknek az utat megnyitó politikát, azt át kellene gondolni, hogy vissza akarjátok-e hozni. Nem biztos, hogy erre vevő a magyar többség, és persze magyarázhatja a szervező azt, hogy mi a mögöttes tartalom, hogyha egyesek egyfajta skatujába helyezik ezt az egész folyamatot, és leegyszerűsítetten szemlélik, tudja erre. Az a válaszom, hogy amikor szokták nézni az emberek a meccsek utáni sajtótájékoztatót egy-egy edző részéről, én mindig megfigyelem, hogy gyakorlatilag néhány panelből dolgozik a világ legjobb edzője is, meg az NB3-as edző is. Nem nagyon van olyan újdonság. Mégis, higgyék el, borzasztóan nehéz, tehát én Mourinho-tól kezdve, Guardiolán keresztül, vagy éppen hogyha...
Erre lehet most egy nagyon aktuális példa?
Nikó Kovácsot néztem, ezek profi munkák, csak
és idevág, mert ugye pont volt egy mérkőzés a Rómának a hétvégén, egy rangadója a listavezető Napolival, ahol José Mourinhót kiállították. A bíró kiállította, és utána a sajtótájékoztatón elmondta, hogy jó volt a bíró, elkezdte dicsérni a bírót. Na most egy picit itt a békemenet kapcsán is az érzésem most, hogy minthogyha a kritika úgy halkabb lenne, mint korábban. És nem tudom, hogy ez az elismerés, vagy esetleg a számítás vezérelte döntés.
Ezt gyakorlatilag nem lehet megítélni, mint ahogy egyébként, és akkor ezzel meg tudom erősíteni, hogy nem csak, hogy nem ostobák ezek az edzők sok esetben, hanem jóval ravaszabbak, mint gondolnák róluk. Nyilván a Mourinho-i vérmérsékletet ismerve ez akár számítás is lehetett a bíró irányába, de az kétségtelen tény, hogy az a fajta vehemencia az nem volt tapasztalható, ami mondjuk 2018 márciusánál. Ez egyértelműen azt mutatja sokak számára, hogy meggyengült a balonddal, megrendült, de én azt látom, hogy akik a politika szálát szövegetik az elkövetkező időszak szempontjából a stratégiát megalkotják, azok nyilván komplexebben figyelik ezt a kérdést.
Beszéljünk is akkor egy kicsit az előválasztásról, mert ugye ott is nagyon sokan elmentek szavazni, ki lehet mondani, ahogy nagyon sokan elmentek a békemenetre is, hogy melyikre többen, ez talán nem fontos, de az is egy demokratikus szerveződés volt, ez is egy demokratikus szerveződés, és így kérdezem, hogy ön hogy értékeli az előválasztást?
Ó, hát én nagyon tiszteletlen lennék, ha azt mondanám, hogy a békemenet résztvevőinek a számát fölülről, drónfelvételekből, meg egyéb technikai eszközökkel azért lehet látni. Tehát ott, ha tetszik, számszerűsíteni lehet, és megdönthetetlen bizonyítékkal alátámasztani, hogy hányan vettek részt az eseményen. Én ezt a fajta megdönthetetlen bizonyosságot nem érzékelem az előválasztás számai kapcsán, de ez nyilván a munkámból is fakad, gyakorló jogászként, még amikor korábban polgári perekben jártam el, a bíró akkurátusan követelte a bizonyítékokat, és csak akkor döntött az általunk képviselt fél javára, ha mi megfelelő bizonyítékkal alá tudtuk támasztani az állításunkat. Ez egy tiszteletlenségnek tűnhet az előválasztás szervező irányába, de legkevésbé sem az. Én azt állítom, hogyha egy ilyen jellegű eseményt megszervezünk, és kénytelen vagyok megint csak az őshazához nyúlni ebből a szempontból az Egyesült Államokban, hát sokszorosa a transzparencia annak, amit Magyarországon tapasztalhattunk, és sokszorosak a garanciák is az ott résztvevők tekintetében. Tehát ott olyan nem fordulhat elő, hogy uram, bocsá, kávézókban, ügyvédirodákban vagy hátsó szobákban döntenek bizonyos szabályokról. Annyit tudunk, hogy lefagy az informatikai rendszer, aztán hirtelen helyreáll, és akkor a végén közölnek egy számadatot, hogy mennyien vettek részt az első és a második fordulóban. Na persze ez a mostani abból a szempontból látszatra komolyabbnak tűnt, mint az első, ahol az első forduló moderátora Kálmán Olga bekapcsolódott a második fordulóba, amely elképzelhetetlen nyilván egy komoly előválasztási megmérettetésen, kicsit mulatságossá is tette az egész folyamatot. Most én azt gondolom, hogy a legutóbbi show műsornál néhány kérdés maradt csak, például az is egy kérdés, és természetesen a Jobbik támogatói ezen elgondolkoztak, hogy hónapokon keresztül a Jobbik elnöke Jakab Péter azt hozta ki, hogy ő a legnépszerűbb jelölt, majd hirtelen az előválasztásra ez az előny ez elfogyott, és a második fordulóba sem került be. Tehát a pártpreferenciák feloldódtak az előválasztás üstjében. Ez egy nagyon nehéz és nagyon érdekes kérdés.
Most előjön belőlem a politológus, és ugye a nyilvánosságért, a nyilvánosságban való jelenlétért folyik a csata, a szereplők, a pártok, az emberek között. Azonban az elmúlt időszak nagyon egyértelműen megmutatta, hogy az a fajta új nyilvánosság, amely kialakult, az nem szavahihető. Tehát és itt most Jakab Péter esetére is lehet gondolni, vagy lehet az ön által említett Kálmán Olgára gondolni, aki simán kikapott Tordai Bencétől Budán, majd utána az őt támogató Dobrev Klára, ha már Budán tartunk, Karácsony Gergely által és Márki-Zay Péter által is agyon lett verve, csúnyán fogalmazok. Tehát, hogy hol kell eligazodni ebben a helyzetben a nyilvánosságban? Mert mintha a nyilvánosság sokszor más sugalna, mint ami valójában az emberek fejében zajlik.
Hát ez egy...
Ez egy elég komplex kérdés,
ez egy nagyon igen. Őszintén ez egy nagyon nehéz kérdés, és...
És egyébként jobb oldalra, bal oldalra vonatkozik, mert ugyanígy lehetne a másik oldalra is sorolni hasonló bebukásokat.
A torlódásnak én azt az okot tulajdonítom, ha ezt így elfogadják, remélem, hogy értik, amire utalok, hogy az elsődleges nyilvánosság nálunk jóval szélesebb, mint mondjuk a Lajtától nyugatra. Tehát akik például az EUCET konferenciára érkeztek, azok azt mondták, itt szuverenista, jobboldali, konzervatív civilekről volt szó, hogy náluk a másodlagos nyilvánosság az, ami igazán működik, részben a közösségi médiumok felületei tartoznak ide, de másodlagos nyilvánosság a fórum, a nagygyűlés, az emberekkel való találkozás, de az elsődleges nyilvánosságnál a tűfokán a teve nem tud átmenni, azaz az ő gondolatuk. Egy rendkívül sok, ha tetszik, most ez is mihez viszonyítva, de sokkal fegyelmezettebben, mint mondjuk akár amilyen kritika szokta a Kesmát érni, működik a nyugati média világ, és rendkívül kevés konzervatív, szuverenista gondolat tud legalábbis egy vaskos populista címke nélkül átmenni. Viszont nálunk ez az úgynevezett elsődleges nyilvánosság, ez mindent eltűr. Itt mindent lehet mondani, ez lehet az egyik oka annak, hogy valójában számtalan olyan információ is kering, amely aztán lelepleződik egy hét után, arra jön a cáfolat. Nem könnyű ilyen szempontból, viszont én ezt hívom szólás és sajtó és médiaszabadságnak, hogy nem nyomják el egyik gondolatot sem. Tehát itt valóban szemben azokkal a való valójában csúsztatásokkal, hamis állításokkal, hogy itt nem lenne szabad a sajtó, itt sokkal több mindent el lehet juttatni, sokkal több információt, és sokkal színesebb, szélesebb palettán mozogva, mint az általunk kapott információk szerint a nyugat-európai társadalmakban. Az USA nem ilyen, ott működik, ha a közösségi médiával kapcsolatos problémákat nem tekintjük, most éppen egy Banks nevű képviselő tiltott le a Twitter, de úgy nagyjából működik az elsődleges nyilvánosságnak az a funkciója, vagy létezik az a funkciója tetten érhető, amiért azt mondják, hogy ennek kell szolgálni az embereket, biztosítani kell a közérdekű információhoz való alapjogot. Szóval visszakanyarodva, én ebben látom ennek a cifrasságát, ebben látom annak az okát, hogy egyfajta kaotikus kép alakulhatott ki a baloldali folyamatokról. Persze a dolog sokkal egyszerűbb, hogyha úgy nézzük, akkor történt egy lekopírozott a nyugati minták által átvett esemény 2021 őszén. Ez két fordulós volt, és ez az esemény, ez bizony egy végeredményt hozott, amelyben egy hódmezővásárhelyi polgármesterként ismert személy győzött. Amire én felhívnám ugyanakkor a figyelmet, hogy ez a személy nyilatkozott a CNN-nek, Christian Amanpour volt a műsorvezető, a riporter, az a riporter, akit azért nem mindig tájékoztatnak tökéletesen, hiszen a külügyminiszter úrnak a szemére vetett, hogy bezárták a parlamentet, miközben vidáman működött, ezt talán sokan ismerik ezt a körülményt. Minden esetre úgy beszélt erről a folyamatról Márki-Zay Péterrel Christian Amanpour, hogy ez egy primary volt. Na most ez egy szentesítése egy folyamatnak. Ha autó példával szimbolizálnám, vagy egy ilyen metaforával próbálnám körülírni, akkor azt mondanám, hogy kicsit a ladából Bentley-t csináltak, még talán, hogyha távolnak is tűnik a párhuzam, vagy talán túlzónak, mert hogy azért a presidential primary, ahol a végrehajtó hatalom fejéről döntenek az Egyesült Államokban, ahogy azt említettem, egy sokkal komplexebb folyamat. Ami pedig, ha megengedi, még azért meglepett engem, mert hogy a szimbolikának és a szimbólumoknak is van jelentősége, és ezt is el szoktam mondani, az, hogy Márki-Zay Péter Budapestről jelentkezett be, nem pedig Hódmezővásárhelyről, az pedig minimum tiszteletlenség. Tudják, az amerikai futballban még olyan szabálytalanság van, hogy túlzott durvaság. Mert hogy minthogyha az erkölcs vagy a tisztesség beférkőzött volna a sportba, és még ilyenre is figyelnének, hogy indokolatlan durvaság. Ez egy indokolatlan tiszteletlenség szerintem a nemzet fővárosával, az egész előválasztási folyamattal, ha tetszik, de leginkább a kormányzó pártokkal, a legitim országgyűlési választásokon többséget szerzett kormánypártokkal szemben.
Nagyon szépen köszönöm, és hát eltértünk a békemenetről, beszéltünk másról is, de hát a politika ilyen minden szegmense érdekes. Köszönöm szépen, ifjabb Blomnici Zoltán alkotmányjogász volt a nap vendége.
Köszönöm szépen.
Mezei Dániel vagyok. További kellemes estét.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.